Simon Bárgoltan, 7. énekének 14. fejezetéből fogunk olvasni, és a 6. és a 7. vers következik. A fejezet címe a tökéletes társadalom, a 4 társadalmi rend. Jó jatírját manom sénáj, jó vatírját manom
sénáj,
dakshayanyám tudarmata, dakshayanyám tudarmata,
dakshayanyám tudarmata,
lokánám svasthaye dhyaste,
lokánám svasthaye dhyaste,
lokánám svasthaye dhyaste,
lokánám svasthaye dhyaste,
tapo badarikashame,
tapo badarikashame,
tapo badarikashame,
tapo badarikashame,
Jóvia a vattírját manom séna, Dáksájad nem tudalmata,
Dáksájad nem tudalmata,
Lókánán szoszta édjászté,
Lókánán szoszta édjászté,
Tapó badari kásamé,
Tapó badari kásamé, Dharma Maharaj nemzette őt, hogy minden élőnyre áldást hozzon. Az Úr Nárayan mind a napi, mai napig végzi nagy lemondásait a Badarikásramként ismert hely közelében. És mit adjuk együtt? Az Úr Nárayan részleges megnyilvánulásával, Narával együtt, Daksa Maharaj Murti nevű leányán keresztül, jelent meg ebben a világban. Daksa Maharaj nemzette őt, hogy minden élőlényre áldást hozzon.
Az Úr Nájel
mind a mai napig
végzi nagy
lemondásait
a Badarikrásamként
ismert hely közelében. Köszönöm szépen, ehhez a vershez nincs magyarázat, elolvassuk a következőt is. Dharma Maharaj, igen. Bocsánat. Hetedik vers. Dharma Moolam hi Bhagavan Sarvavedama Yohari Smritam Chatad Vidam Rajam Nyena Chatma Prasidati. A legfelsőbb lény az Istenség személyisége, minden védikus tudás lényege, minden vallásos elgyökere és a kiváló tekintélyek emlékezete. Ó Jogisthir király, a vallásnak ezt az elvét bizonyosságként elfogad. Bizonyosságként kell elfogadni. E vallásos elv alapján minden elégedetté válik, beleértve az elmét, a lelket, sőt, még a testet is. Srila Prabhupád magyarázata. Yamaraj kijelentette, Dhammam Susaktusakshad Bhagavat Pranitam. Yamaraj az Úr képviselője, aki a halál után gondját viseli az élőlényeknek. Ő határozza meg, hogyan és mikor fogja váltani a testét az élőlény. Ő a hiteles tekintély, és azt mondja, hogy a vallásos elveket Isten parancsolatai és törvényei alkotják. Senki sem hozhat létre vallást, ezért a védikus elvek követői elutasítják a kitalált vallási rendszereket. A Bhagavad Gita 15.15 így ír, Védascha Sarver Ahameva Védja. A védák ismerete azt jelenti, hogy megértjük az Istenség legfelsőbb személyiségét Krisnát. Ezért, amikor valaki a védákról, a szentírásokról, a vallásról, vagy mindenki különbségének előírul beszél, ezeknek a célja Krisnának, az Istenség legfelsőbb személyiségének a megértése kell, hogy legyen. A Srimad Bhagavatam 1.2.6 ezért levonja a következtetést. Sajvaj pumszankaró dharmó jató bhaktiratoksacsé, a helyétukriya pratihatája játmászukra szídati. A vallásos elveknek tehát az a céljuk, hogy általuk megtanuljuk, hogyan kell transzendentális szerető szolgálatot végezni az Úrnak. Ennek a szolgálatnak mentesnek kell lennie minden önérdektől, és nem szabad, hogy anyagi feltételek akadályozzák. Az emberi társadalom így minden tekintetben boldog lesz. A smritit a védikus tudás elvét követő írásokat tekintik a védikus elvek bizonyítékának. 20 különféle szentírás szól a vallásos elvek követéséről, és ezek közül Manu és Jagyavalkő szentírásait tekintik uralkodó érvényűen hitelesnek. A Jagyavalkő a smritiben ez áll. Sruti smriti szadácsára, szosya csapriya mátmaná, szamyak szankalpa jakkaámo, dharma múlam ida smritam. Az emberi viselkedésről, a Srutiból, a Védákból, a Smritiből és a védikus elveket követő szentírásokból kell tanulnunk. Srila Rupa Goszvámi a Bhakti Rasamrita szindúban így szól. Sruti Smriti Puránádi Pancsarátra Vidhaná Aikantari Hare Bhakti Utpátájaiva Kalpaté. Ez azt jelenti, hogy ahhoz, hogy bhakták legyünk, követünk el a Srutiban és a Smritiben lefektetett elveket. Be kell tartanunk a Puránák és a Pancsaratriki Vidi törvényeit. Senki sem lehet tiszta bakta, hanem engedelmeskedik a Srutinak és a Smritinek. A Sruti és a Smriti pedig odaadó szolgálat nélkül nem vezet az élet tökéletességéhez. Minden bizonyítékból arra végső következtetésre juthatunk tehát, hogy bhakti odaadó szolgálat nélkül nem beszélhetünk vallásos elvekről. A vallásos elvek gyakorlása során Isten áll a középpontban. Mindaz, ami a világon a vallás neve alatt történik, szinte kivétel nélkül minden elképzelést az odaadó szolgálatról, ezért a Srimad Bhagavatam elítéli. Odaadó szolgálat nélkül az úgynevezett vallásos elvek egyszerűen csak csalások. Om Agyana Timhán Tessya Agyana Jana Sarkaya Csakshurun Nirtam Nihana Tessma Shri Gurave Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vatsadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama, Rama Hare Hare Itt. És a Prabhupáda a magyarázat végén nagyon szigorú kijelentést tesz. Az odaadó szolgálat nélkül az úgynevezett vallásos elvek egyszerűen csak csalások.
Ezzel kezdődik a Srimad Bhagavatam,
az elsőnek első fejezetének második verse. Dharma prócsita kajtavotra paramóni magszaránam szatán, végyen vászamam atravasztu sivadam tápatraja nulladam. Srimad Bhagavate Mahamuni Krité Kimvá Parerisvá Szagyó Riddhya Marudya Tétra Kitübi Susubi Taksanár. Teljes mértékben elvetve minden anyagi célú vallásos cselekedete, a Bhagavata Purána a legfelső igazságot tárja fel, melyet csak a tökéletesen tiszta szívű bakták érthetnek meg. A legfelsőbb igazság az illúziótól megkülönböztetett valóság, amely mindenki javát szolgálja. Ez az igazság gyökerestől elpusztítja a háromszoros szenvedést. A szépséges Bhagavatam, melyet a nagy szent Vyászadéva állított össze érett tudása teljében, önmagában elegendő Isten megvalósításához. Mi szükség hát más írása? Amint az ember figyelmesen és alázatosan hallgatja a Bhagavatam üzenetét, egy tudás művelésével megszilárdítja szívében a legfelsőbb úr helyzetét.
De.
Hát szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy mit jelent ez a csalás a vallásos elvekkel kapcsolatban. Tehát itt azt mondja Srila Prabhupád, hogy odaadó szolgálat nélkül az úgynevezett vallásos elvek egyszerűen csalások. Ugye itt a dharmáról van szó. És a dharmát többféleképpen is lehet értelmezni, vagy ne, inkább úgy így mondanám, hogy nem olyan könnyű lefordítani, hogy mit jelent az, ez a szó, hogy dharma. Mert amikor azt mondjuk, hogy vallásos elveket jelenti, akkor az nem fette le a dharma szónak a teljes jelentését. Mert használja Srila Prabhupád a dharmát olyan kontextusban is, hogy mi a víznek a dharmája, mi a cukornak a dharmája, mi a tűznek a dharmája. Ugye a tűznek a dharmája, hogy fényt és meleget ad, a cukornak az a dharmája, hogy édes. Tehát, hogy egy olyan fajta tulajdonságra utal, egy olyan fajta természetre, amit tőle elválaszthatatlan. És a vallásnak a dharmája, vagy az élőlénynek a dharmája, Jaiva dharma, Srila Bhaktivinoda Thakura írt erről egy könyvet, az pedig, hogy odaadó szolgálatot végez a legfelsőbb úrnak. És amikor az úgynevezett vallásos gyakorlat nem tartalmazza, vagy nem ez a célja, hogy felébressze ezt a tiszta odaadó szolgálatot, akkor az csalásnak tekinthető. Bhaktivinoda Thakura mondja a Chaitanya Shikshamrita című művében, hogy négy ok miatt gyakorolják az emberek a vallásos elveket, vagy a hivatalos vallásokat, úgymond a világban. Az első az a bhaya, a félelem, hogy valaki azért fordul Istenhez, mert fél. Hogyha nem gyakorlom a vallásos elveket, nem követem a Szentírásnak az utasításait, akkor meg leszek büntetve. És akkor valaki úgy látja Istent, mint büntető. A következő, amikor valaki ása, az azt jelenti, hogy akar anyagi eredményeket Istentől. Elmegyek a templomba, és szeretném, hogy az anyagi vágyaim teljesüljenek. Nagyon jó, hogy Isten mindenható, nekem nagyon sok anyagi vágyam van, és ő nagyon képesített arra, hogy a sok anyagi vágyamat beteljesítse. Ez nagyon praktikus dolog, hogy akkor ő be tudja teljesíteni az én anyagi vágyamat. És akkor azért követem a Szentírásnak az utasításait, hogy meg legyek jutalmazva Isten által. Akkor valaki úgy látja Isten, mint jutalmazó. Akkor a harmadik ok, amiért valaki gyakorolja a vallást, azt úgy hívják, nem jut eszembe a neve, kötelességből, hogy valaki úgy érzi, hogy már olyan sok mindent kapott Istentől, az a kötelessége, hogy szolgálja. Megadta a mindennapi kenyeremet, kaptam tőle ezt a testet, és olyan sok mindent kapok anyagi szempontból, hogy az a dolgom, hogy én kövessem az ő utasításait. Kartabja Buti, ezt úgy hívják. Az első három, ez be van szennyezve az anyagi kötőerőkkel. Nem olyan nehéz kitalálni, hogy melyik melyikkel, de azért nézzük meg. A félelem az, melyik kötőerő inspirálja. Apropó azt javasolja, hogy ez a jóságban. Ez melyik? Ez a tudatlanság. Ugye a félelem az a tudatlanságnak az egy szimptomája, vagy a tudatlanság kötőerőnek a szimptomája. Az anyagi vágyak melyik kötőerővel vannak kapcsolatban? Szenvedéllyel. Most már nem lesz olyan nehéz kitalálni, melyik maradt. Ugye a kötelesség, ez pedig a jóságban. De ez még mind a Bhágavatam meghatározása szerint ez csalóvallás. Mert hogyha valaki azért közelíti meg Isten, mert fél tőle, mert akar tőle valamit, vagy azt akarja Istentől, hogy el legyen ismerve, mint egy jó ember, de még mindig anyagi motiváció. A tökéletes motiváció, azt úgy hívják, hogy rága, hogy azért szolgálom a legfelsőbb szemét, azért követem az utasításait, mert ő a legcsodálatosabb személy, és szeretném őt elégedetté tenni. És amikor valakinek ez a szándéka, hogy elégedetté tegye a legfelsőbb urat, akkor mi lesz ennek az eredménye? Itt ez a vers, amit felolvastunk, nem a hatodik, hanem a hetedik, elmondja igazából. Mondja a vers, e vallásos elv alapján minden elégedetté válik, beleértve az elmét, a lelket, és még a testet is. Tehát, hogyha valaki a legfelsőbb szemét akarja elégedetté tenni, akkor nem csak a lelke lesz elégedett, hanem az elméje és a teste is. Hogyha esetleg még valaki úgy tapasztalja, hogy nem teljesen elégedett a teste, az elméje és a lelke, akkor igazából ezen kell dolgozni, hogy én arra törekszem el, hogy a legfelsőbb személy elégedett legyen. Mert ennek ez a következménye. Tehát, hogyha valaki elégedettét akarja tenni a legfelsőbb szemét, nem tud nem elégedetté válni. Ez az eredménye. És hogyha esetleg még itt van valami ilyen, nem feltételezem senkiről, biztos vagyok benne, hogy mindenkinek a teste, az elméje és a lelke is elégedett már teljesen, de tegyük fel elméletileg, hogyha valakinek esetleg mégse, akkor itt van a hiány, hogy nem teljesen a legfelsőbb személy elégedettségére törekszünk. És igazából erről szól az odaadó szolgált gyakorlata, hogy lépésről lépésre hogy közeledünk e felé. Ugye, mert ezt nagyon könnyű kimondani, hogy egyszerű az egész. Nem felsőbb személy elégedettségére törekszek, én is elégedett vagyok, még leszek még az elmém is, a testem is, minden elégedett. Van ezzel valami nehézség? Nincs? Senki? Mindenki megkapta az üzenetet, már tudja is, nincs ezzel semmi probléma. Van vagy nincs? Mi okoz nehézséget? Elmélet. Mondjuk tegyük fel, senkinek ez nem okoz nehézséget, tegyük fel elméletileg. Milyen nehézség adódhatna valakinek, valaki másnak, nem nekünk, valaki másnak, aki esetleg nehézséggel küzd ezzel. Milyen nehézsége lehet? Kötőerők is vannak. Tehát, hogy vannak ezek a kötőerők, előbb felsoroltuk mind a hármat, és mit csinálnak ezek a kötőerők?
Akadályoznak abban, hogy...
Akadályoznak abban, hogy...
Hát, hogy az elmémmel és a testemmel elégedett legyek
a testemmel, elmémmel, lelkemmel.
Azáltal, hogy csak csinálom a szolgálatot.
Tehát, hogy itt a kötőerőkben van a hiba valahogy, hogy valahogy így ránk tegerettek az ő kötőerők, és nem engednek, hogy teljesen égedettek legyünk. Igen? Neked volt?
Esetleg valaki másnak odaként szennyezett lehet akár a motivációja is.
Ezek valaki másnak még a szennyezett lehet a motivációja. Tehát, hogy nem teljesen a legfelsőbb személy ilyet cselekszik, ugye a kötőerők miatt, amit itt az előbb Zoli Prabhu meghatározott. Milyen probléma lehet még? Ezek jogos dolgok.
Hát nem tudja, hogy pont mit az elégedett az urat, szóval próbálja, de csak találja.
Aha, tehát, hogy akarja elégedetté tenni az urat, de nem mondta meg neki Krisna, hogy mit szeretne tőle. Tehát, hogy ő már úgy kész lenne mindenre, de még nem jött el az információ, hogy pont mit kéne csinálni. Valami más még. Igen.
Az elmény is, hogy pont azt mondja, mit kellene, tehát hogy folyamatosan gondolni, tehát nem abba az irányba, hogy nem ellentétesen, tehát hogy vannak vágyaik, és azok miatt mindig más felé húzásnak kísérjét
Tehát mivel az elmény még nem teljesen elégedett, lehetséges, tehát hogy elméletileg tegyük fel, tehát, hogy az elme nem teljesen elégedett, és nem az odaadó szolgálatról prédikál belül, hanem valami más, vannak más ötletei. Volt már valakinek ilyen tapasztalata régen, nem most régen.
Valaki másra.
Valami másra gondolt, mint Krisnának az elégedettsége. Ugye ez lehet egy probléma, hogy mást mond az elme, ugye mert még nem elégedett. Itt akkor vagyunk egy ilyen 22-es csapdájában, hogyha elégedett a test, az elme és a lélek, akkor nagyon könnyű Krisnának az elégedettségére törekedni. De mivel nem elégedett, elméletileg nem elégedett a test, az elme és a lélek, akkor vannak más ötletek is, hogy lehetne elégedett. És akkor most hogy lehet ebből kitörni, hogy még nem elégedett, és vannak más ötletek is, és ha vannak más ötletek is, akkor meg nem lesz elégedett, akkor mit
csinálsz?
Sírva fakadni. Ez egy megoldás, sírva fakadunk. Mindenki tudja gyakorolni a sírva fakadást. Mondjuk, és akkor egyre próbálunk, és akkor elégedettek leszünk. Mennyi ideig fog tartani? Mennyire vagyunk szennyezettek?
Ez nem csak jóságkötő elé. Szóval az életemben szennevetlet, hogy én megtisztuljak, az a jóságkötő elébe, a jövőhetésnek a minősége, és nem a
még nem teljesen transzcendentális, hogyha megtisztulhatjuk a teljét, de már majdnem, tehát ez már elég közel van, ez már a jóság kötő ereje. Jó, tehát, hogy énekelnünk kell, milyen javaslat van még valakinek, még valamilyen javaslat? Igen?
Legfontosabb társulni a szentekkel.
Társulni a baktákkal, akik már elégedett, tehát hogy itt már mindenki elégedett volt. Tehát csak itt kell maradni, és akkor... Köszönöm valaki másnak még.
Sírva énekeljük a
szemmelet. Sírva énekeljük a szemmelet, a baktáktársaság. Akkor összehoztuk a megoldást. Tehát, hogyha valakinek még nem elégedett az a teste, az elmé és a lelke, akkor sírva kell énekelni a szemület a bakták társaságon, és ez elhozza a kívánt. És ki tud törni a 22-es csapdájából. Igen, ez így van, tehát, hogy ez mindenképpen megfelel. Ugye, hogyha visszamegyünk az eredeti ponthoz, hogy nem elégedett még a testünk, a lelkünk és az elménk, az azért van, mert korábban csináltunk olyan dolgokat, amik nem Krisna adadó szolgáltával voltak kapcsolatban. És a szentírások javasolnak egy lépcsőzést, hogy tudunk ide fellépni. És természetesen az odadó szolgálat az a leggyorsabb és a legközvetlenebb út. De itt Srila Prabhupád említi a szentírásoknak az utasításait, Shruti, Smriti, Puránádi, ugye, hogy bizonyos szabályozó elveket fogalmaznak meg a szentírások. És a szentírások szabályozó elveinek a célja, hogy fel tudjunk lépni a tisztoldozó szolgálatnak a platformjára. Mert a tisztoldozó szolgálat, ugye, hogy valaki csak Krishna elégedettségért törekszik, ez nagyon szépen hangzik, és ez az ideál, és ide kell teljes mértékben eljutnunk, de hogyha, teszem, ismét hangsúlyozom, elméletileg, ha nem vagyunk még ott, az azt jelenti, hogy meg kell találnunk az utat, hogy fellépjünk arra a szintre. És hogyha ez a távolság túl nagy, akkor mondhatják nekünk, hogy jó, hát csak legfelsőbb személy elégedettségért kell törekedni, és akkor mi ebben a probléma? A probléma, hogy most nem tudok úgy olyan könnyen fellépni oda, mert ez még túl elméletinek tűnik a számomra, hogy tudok én az ő elégedettségért törekedni, mikor még nem vagyok elégedett, és nem feltétlenül van nekem egy visszajelzésem arról, hogy ez tényleg úgy lesz. De a szentírások segítenek nekünk abban, hogy át tudjuk hidalni ezt a problémát egy fokozatos folyamattal. Ugye, mert itt a Srimad Bhágavatam 7. ének ez a tisztoldozó szolgálatról szól. Prahlád Maharajnak a története. Ugye Prahlád Maharaj az ideális példája a tisztoldozó szolgálatnak. Bármit csinált vele Hiranyakasipu, nem panaszkodott, nem ment ombudsmanhoz, nem írta ki a Facebookra, hogy akkor milyen igazságtalanság történik vele, hanem csak teljesen függött az Istenség legfelsőbb személyiségén, és csak meditált rajta, és minden védelmet megkapott. Amikor valaki elolvassa Srila Prahlád Maharajnak a történetét, akkor gondolhatja azt is, hogy hát ez nagyon szép, ez nagyon jó, hogy Prahlád Maharaj így tudott cselekedni, de én még nagyon messze vagyok ettől. Ugye, hogy most, hogyha velem bármit csinálna Hiranyakasipu, akkor én tudnék-e ugyanígy viselkedni, mint Prahlád Maharaj. És Narada Muni akkor itt elkezd tanítani Yudhisthira Maharajot, jó, de hogy lehet ide elhozni mindenkit erre a szintre, ahol Prahlád Maharaj van? És a Srimad Bhágavatam 7. ének a utolsó része, ez a 15 vagy 5 fejezet, ez a varnásan dalmáról szól. És hogyha a következő hónapi leszkedő elkezdi itt olvasni a verseket, akkor a következő vers így szól. Szatyam doját tapassócsam, titiksek sászamódama, ahimszám ramacsárjamcsam, tyága szvágyája ágyavam. Nem tudom, hogy valakinek ismerős ez a vers, valahonnan, valamelyik könyvből. Melyik könyvből? Ugye varnásan dharma. Tehát, hogy most pont ezen a határon állunk. Tehát, hogy ez a következő leckék igazából belemennek abba a tulajdonságokba, amiről igazából az egész varnásan könyv szól. Tehát, hogyha még nem vagyunk ott azon a szinten, hogy teljes mértékben a legfelsőbb úr elégedettségére tudjunk törekedni, akkor a varnásan dharma az felvisz oda egy lépcsőfokokat, épít ki, hogy akkor mindenki fel tudjon oda lépni. Mert ugye elhangzik ez, hogy de a varnásamban vannak anyagi feltételekhez kötöttségük, brámanak, satya, vaisyasudra, brahmacári, grihasta, vanaprastha, szanyasi. Ezek még mind anyagi feltételekhez kötöttségek. Igazából úgy is lehet fogalmazni, hogy anyagi hamis ego. Ugye valaki brámanak, satya, ugye azzal kezdődik a Bhagavad Gita, hogy akkor Krishna mondja Arjunának, hogy a szégyen még a halálnál is rosszabb, satya kötelességedet figyelembe véve harcolnod kell, mert a szégyen az egy satriának elviselhetetlen. Ez hamis ego vagy nem? Ugye ez egy hamis ego? Hát, nehogy már én szégyenbe maradjak. De Ez egy jól megformált hamis ego. Mit jelent ez? Erről beszél a Simán Bhágavatam 11. éneket. Ugye a feltételekhez kötött lét az azt jelenti, hogy le vagyunk esve itt az anyagi energiában. És ahhoz, hogy felálljunk újra a lelki létre, egy megfelelő pozícióba kell kerülnünk, hogy fel tudjunk állni. Ugyanígy, amikor valaki elesett, nem olyan könnyen tud felkelni bármilyen pozícióból. Ugye, hogyha valaki fekszik a hátán, és onnan fel kéne állni abból a pozícióból, nem olyan könnyű, ha csak nem valaki egy harcművész, és akkor csak így a hátáról felugrik a talpára. De általában nem így tör. Ugye, hogyha fekszünk a hátunkon, akkor általában megfordulunk, és akkor feltápászkodunk, hogy fel tudjunk állni. És ez a varnásram, ez erről szól, hogy kerüljünk egy olyan pozícióba, amiből fel tudunk állni. És ezek a jól megformált hamis ego, ez azt jelenti, hogy ebből fel lehet állni. De hogyha a hamis ego nincs jól megformálva, akkor onnan nem lehet felállni, és valaki azt gondolja, hogy ezek az utasítások, amit mond itt a Bhágavatam, hogy csak a legfelsőbb személy elégedettségért törekedjünk, ez elérhetetlen a számomra, mert túl messze van. De amikor valaki részt vesz a varnásramban, az azt jelenti, hogy amikor ő hallja ezt az utasítást, ő már gyakorlatban van szabályozó elveket követni, az egész varnásram dharma a legfelsőbb úr elégedettségét szolgálja, akkor számára ez a váltás, ez könnyű, csak fellépni a következő lépcsőfokra. De hogyha 10 lépcsőfok hiányzik, akkor nehéz fellépni erre a lépcsőfokra, amiről itt Nárada Muni beszél, hogy csak elégedetté kell tenni a legfelsőbb személy. És itt a Simad Bhágavatamnak ez a része erről szól, hogy adja ezt a lépcsőket, hogy akkor mi fel tudjunk lépni erre a szintre, mert az a természetes az élőlény számára, hogy együttműködik a legfelsőbb személlyel, hogy odaadó szolgálatot végez neki. Amikor Krisna mondja Bhagavad Gita végén, hogy Sarva Dharmam Parikyajya, Mámékám Saranam Vraja, Antam Sarva Pápevi Moksai Sámi Masucsa. Add fel a vallás minden változatát, s hódolj meg egyedül én előttem. Én megvédelek minden bűnös visszahatástól, ne félj. Amikor prédikálunk olyan embereknek, akik elolvasták a Bhagavad Gita-t, akkor időnként feljön egy panasz tőlük. Már többször hallottam, hogy hát Krisna túl sokat akar. Azt mondja nekünk, hogy adjunk fel mindent, és csak szolgáljuk őt. Hogy Krisna nagyon ilyen minden magának akar, hát mi marad nekem, hogyha adjak fel mindent, és csak őt szolgáljak, de akkor mi lesz velem? Mit mondanánk el? Minden magának akar Krisna. Adjunk fel mindent, és csak őt szolgáljuk, és senki másra ne gondoljunk. Mit mondanánk ilyenkor?
Marad Krisna.
Itt ebből úgy lehet kilépni, hogy itt az a kérdés, hogy megnézzük, hogy Krisna mit csinál. Mert hogy mi szolgáljuk 100% koncentrációval Krisnát, itt a kérdés az, hogy ő mit csinál ezzel, amikor elfogadja ezt a sok szolgálatot mindenkitől.
Viszonoz
és visszaosztja mindenkinek. Van egy másik kérdés. Melyik az a testrészünk igazából, ami a legönzőbb? Nyelv, valaki azt mondja?
Nyelv.
Gyomor. Igazából a szív. A szív magának tartja meg a legjobb minőségű vért. Tehát, hogy mindenhol kering vér a testünkben, de a legjobb minőségű vér az a szívbe marad. De miért kell a szívnek ez a legjobb minőségű vér? A Azért, mert ő dolgozik a legtöbbet a testért, ugye? Nem tudom, hány szívverés van egy nap alatt, vagy egy élet alatt. De a szív, a vért, azt igazából keringeti folyamatosan. És amikor valaki kapcsolatban áll a testtel, ugye mondjuk vegyük a kisujjnak a példáját. A kisujj az része a testünknek. Amikor a kisujjnak azt mondják, hogy befolyik vér a kisujjba, és ugye kifolyik belőle. Az az utasítás a kisujj számára, hogy ne tarts semmit vissza. Hogy csak áramoljon a vér. Ugye feltételekhez kötött lét azt jelenti, hogy jó, de mi marad nekem? Én itt van vér a kisujjba, én nem akarom, hogy semmi kimenjen. Mert akkor én veszíteni fogok. Nem, akkor elveszítem azt a vért, ami táplál engem. A megoldás, hogy kötök ide egy zsinót, nehogy valami kimenjen innen. Nem? Nem fogok semmit elveszíteni, mert akkor minden megmarad nekem. Mi lesz az a kisujjal, aki saját életekkel kinyilvánítja a saját önazonosságát, hogy ő nem akar közösködni.
Leszárad.
Leszárad, Mantra megjósolja a jövőt, leszárad ez a kis tört. Kikerül a vérkeringésből, és akkor leszárad. Tehát, hogy amikor a kisujj kikerül a vérkeringésből, és leszárad, akkor haszontalanná válik. És Krisnának ez az utasítása, hogy adjuk fel a vallást, minden változás, hódoljuk meg, az azt jelenti, hogy legyünk megint kapcsolatban. A feltételekhez kötött lélek elveszítette ezt a kapcsolatát. Kapcsolatban van, mert Krisnával a kapcsolatot nem lehet megszakítani, csak a kérdés, hogy a belső energia vagy a külső energia által van kapcsolatban. Tehát az anyagi energia az egy olyan helyzetben tartja az élőlényt a saját szabad akaratából, hogy épp csak annyi energiát kap, hogy létezik. De amikor a lélek kapcsolatban van a teljes egésszel, akkor nem kell saját maga miatt aggódnia, mert beáramlik a vér, kiáramlik a vér. És Krisna, amikor mondja ezt, hogy szarvadalman paritjaja, akkor csak azt javasolja nekünk, hogy kapcsolódjunk vissza a vérkeringésbe, ez a normális, ez működik. És amikor mi kapcsolatban vagyunk a teljes egészen, mint a teljes egész parányi szerves része, akkor nem kell magunk miatt aggódni, ugyanúgy a kisújnak se kell terveket szőni arra, hogy akkor most lesz fél, vagy nem lesz fél, kapok ellátást, vagy nem kapok, mert természetesen kapcsolatban van. Hogyha ő áram, amit ad, és csak megcsinálja azt, ami az ő dolga, ami a kisújnak a dolga. Ugyanúgy, hogyha mi, nekünk nincs egyéni érdekünk, csak a legfelsőbb egésznek az érdekét tartjuk szem előtt, akkor azt mondja ez a vers, hogy elégedetté válik a test, az elme és a lélek is, nem kell aggódni saját magunk miatt. És erről szól a Srimad Bhagavatam, erről szól a Bhagavad Gita, hogy a saját erőnket kapcsoljuk össze a legfelsőbb személynek az erejével. Tegnap előtt a Bhaktin elmondtam ezt a sztorit, ami nagyon, nagyon megtetszett nekem, amikor jól hallottam. Ez benne van a Mahabharatban, de általában a végét nem szoktuk hallani. És ez a sztori, ugye mindenki ismeri a sztorit, elkezdődött a Kurukshetrai csata, na, röviden mondom, mert már csak 2 perc van hátra, és mindenki, nem a Kurukshetrai csatát fogom mondani 2 perc, hanem elkezdődött volna a csata, a Duryodhan és Arjuna megy, hogy toborozzák a királyokat az ő hadseregükbe, hogy nekik segítsenek. Mind a ketten odaérnek Krisnához, Krisna éppen alszik, és a Duryodhan leül Krisnának a fejénél, Arjuna pedig Krisnának a lábánál. Azt hiszem, mindenki hallotta már ezt a sztorit. És akkor felébred Krisna, és mondja nekik, hogy választhattok, vagy engem választotok, és én nem fogok harcolni, vagy választhatok a hadseregemet egy aksolúni hadsereg, és ő ez az egy aksolúni hadsereg fog a ti oldalatokon harcolni. És Arjunának adja az első választásnak a lehetőségét, amire Duryodhana nagyon kibukik, hogy ő tudja, hogy mit szeretne, és különben is ő volt itt előbb, és akkor hagyd válasszon ő előbb. Akkor Krisna Arjunának adja a választási lehetőséget, mert őt látta meg először. És Arjuna habozás nélkül azt válaszolja, hogy én téged választol a Krisna. És amikor a Duryodhana ezt meghallja, akkor azt mondja, hogy Arjuna teljesen ostoba. Tehát most itt egy aksolúni hadsereg tele felfegyverzett jó katonákkal, és itt van Krisna, aki ráadásul nem is fog fegyver. Még hogyha harcolna, akkor még lehetne gondolkodni, de hogyha nem is harcol, akkor most milyennek az értelme? És Duryodhana nagyon örül, mondja Krisnának, hát akkor én már nem tudok téged választani. Ez így esett most már. Nagyon szerettelek volna amúgy, de nem sikerült. És akkor elmegy. És Arjuna ott marad Krisnával, és Krisna mondja neki, hogy Arjuna, te most egy rossz döntést hoztál. És Arjuna érti, hogy ez a Krisna most teszteli. És mondja neki, hogy fogsz így harcolni. És Arjuna mondja Krisnának, hogy kedves uram, a harc az az én dolgom. Nekem csak az kell, hogy én a jókért harcoljak, hogy én a te oldaladon legyek. Mert a harc az én dolgom. Tehát, hogy mindenkinek megvan a saját dolga Krisnának a szolgálatában. Nekünk az a dolgunk, hogy a jó ügyért harcoljunk, hogy Krisnáért csináljuk ezt. Mert amikor nem Krisnáért csináljuk azt, amit tudunk, amihez értünk, mert mindenkinek van valamilyen tehetsége. De hogyha nem Krisnáért tesszük azt, az olyan, mint amikor a kisujj le van vágva, és mit csinál a kisujj? Leszárad. Úgy akkor leveszünk szárad. De hogyha valaki összekapcsolja magát a legfelsőbb személlyel, és az ő öröméért, elégedettségére törekszik, és az energiáját, ami neki van, erre használja, akkor azt írja itt a Simad Bhagavatam, hogy a vallásos alapján minden elégedetté válik, a testet, az elmét és a lelket is. Tehát, hogy ez a... mert akkor kapcsolatban van, és nem kell maga miatt aggódnia, mindent megkap, amire szüksége van. Úgy fejezi ki másul a Simad Bhagavatam, hogy amikor valaki kifesti az arcát, a tükörképet nem kell kifesteni. Ugyanúgy, hogyha valaki a legfelsőbb személy elégedettségére törekszik, akkor a saját elégedettsége miatt nem kell aggódnia. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét, van esetleg valakinek kérdése, hozzáfűzése, ellenvetése, ellenvetés, igen.
Kettő kérdésünk van. Az egyik kérdés ez a leszállat újhoz, hogy ezt értjük, amikor még egészséges az új, hogy benne maradjunk. De általában mondjuk a saját példámból, mert az új már nem van száradó. Szóval, és mondjuk a leszállat újat visszakötni az egészséges testrészhez, az már némi kilökődési veszélye jár. Hogy erre mi a képlet, hogy mert ez segít megvédeni azt, aki kapcsolatban van Krisnával, hogy ne akarjon leszáradni, de aki már leszárad, azzal mi van.
Jön a leszáradt új
akkor. Igen.
Aki már leszáradt. Tehát, hogy Krisnának az érintésére a leszáradt újjak is újra megkapják a teljes energiájukat. Tehát, hogy anyagi példák nem tökéletesek. Tehát, hogy csak próbálnak szemléltetni valamit. Amikor mi újra kapcsolatban vagyunk Krisnával, úgy írja a Simad Bhagavatam, hogy amikor valaki hirtelen nem emlékszem, hogy melyik ez a vers, az odadó szolgálattal kapcsolatba kerül, de újjáéled, ez melyik? Ez második fejezet, ugye valahogy. Tehát, hogy ez az elsőnek második fejezete, tehát, hogy újjáéled. Amikor mi újra kapcsolatba kerülünk Krisnával, akkor újjáéled. Igen. Ez az elsőnek második fejezetének 20. verse. Tiszta jóság kötében eképpen megszilárdult ember, akinek az elmé az Úrnak végzett odadó szolgálattal kapcsolatba kerülve újjáélet, az anyagi társulástól megszabadulva alapos tudományos megértésre tesz szert az Istenség személyiségét illetően. Ennek a versnek az az üzenete, hogy az új, újjáélet. Újjáélet az új élet. Habár korábban le volt szárodva, de újjáélet az odadó szolgálattal kapcsolatba kerülve. Ez meg úgy felválasz a kérdésen, de újjáélet.
Másik
kérdés. Nem teljesen?
Hát mondjuk rá, a kivitelezés az még egy kicsit nehézkes, nem?
Tehát az odadó szolgált az nagyon potenciális, nagyon misztikus. A leszáradt újjak is újjá életnek.
És hát tudom, meg mélyebb kérdés, hogy belefér ez, amit mondtál a lecke elején, hogy talán Maharáshoz hasonlóvá kéne válni, de, és hogy a Barnásan Dalmas segít felemelni minket erre a szintre, de hogy például a szamszkárok, amikkel mondjuk én születtem, vagy lehet, hogy mások is esetlegesen, én nem emlékszem, hogy nekem az anyamében már nálad a Muni oktatta volna ezeket a dolgokat.
Ezért kell most megtanulni.
Igen, értem, de hogy lehet, hogy mondjuk találnak abból, hogy ő függni tudott úgy Krisnán, nem voltak a jellemében, vagy a természetében, vagy olyan hajlamok, ugye, ami mondjuk a mi születésünkben benne van. És nekem ami egy nehézség a maga a lelki életben, hogy...
Jó családban született.
Igen, hát nem az, hogy jó családban
született. Jó példát ott látott otthon.
Nem jó családban született, de hogy jó rajta, ő rajta volt egy olyan fajta speciális védelem, ami lehet, hogy az odaadásából nyilvánult meg, ami nekem még nincs. Nem, a kérdés az az lenne, hogy néha ez a fejlődés a Varnásomban, ez egy ilyen kalpákon keresztül tűnik, hogy ahogy látja az ember magát, hogy el fog jutni arra a szintre. És néha így belefárad az ember ebbe az állandó fejlődésbe, vagy
fejlődésbe. Annyira fejlődünk, hogy már túlfejlődünk. Lejárt az idő, hogyha valakinek kell menni a szolgálatra, nyugodtan menjen. Tehát, hogy vegyük először a kérdésednek az alapvető elvét. Tehát, hogy az alapvető elve, amit kérdeztél, az, hogy Prahlád Maharadzs olyan nagyon-nagyon fejlett, hogy túl messze van tőlünk, és ugye ő neki nem voltak soha olyan gondolatai, mint nekünk, de Krisna azért rakja Prahlád Maharadzsot, igaz, a ő környezetéhez igazából nagyon hasonló a mi környezetünk. Mi se általában a kivételtől általában patták családjába születtünk, más a szamszkárunk. És Prahlád Maharadzsnak se volt olyan, ugye kiváló a szamszkár abból a szempontból, hogy kinek a családjába született. De természetesen Prahlád Maharadzs egy különleges példa, mert őt küldte Krisna, hogy mutassa meg a tisztaságának a tulajdonságait. De Srila Prahlád Maharadzs nekünk a példa, hogy hova kell eljutnunk, és mit csinál Prahlád Maharadzs. De hogyha követjük azokat a lépéseket, amit a Szentírások ajánlanak nekünk, akkor folyamatosan a szamszkárokat meg tudjuk változtatni. De amit mondasz, az igaz, hogy nagyon nem olyan könnyű kikeveredni belőle, mert a karma az úgy működik, hogy a karmának van a három része. Ugye a szamszkár az azt jelenti, hogy benyomások. Csinálunk valamit, és annak van hatása a tudatunkra, van egy benyomás, egy impresszió. Akkor ezek a benyomások alkotnak egy vászanát, hajlamot, hogy milyen hajlamaink vannak mondjuk ebben az életünkben. És kialakítanak egy vrittit, egy gondolkodási módot, hogy hogyan látom a világot. És amikor valakinek vannak ott a szamszkárok a szívében, bizonyos hajlamok jellemzik, és egy gondolkodásmód, akkor teljes mértékben lekötötté válik, mert ezek bilincsbe tartják a gondolkodás módját, ahogy látja a világot. És és úgy gondolja, hogy a bűnös tettek jó, úgy fog cselekedni, ami még több karmát okoz, és akkor le van kötve. Ebből a lekötöttségből egyféleképpen lehet kiszabadulni. Akkor tudunk kiszabadulni, hogyha értjük, hogy ebből a háromból melyik a gyenge láncszem. A szanszkár, a hajlam, vagy a gondolkodásmód. Hol lehet változtatni? Egyik helyen lehet változtatni.
Gondolkodásmódon.
Szanszkáron. Másodlag. Mennyi szanszkárunk van? Ugye, végtelenség, nagyon sok. A legtöbbről igazából nem is vagyunk tudatosak, mert egy élet alatt nem tud csak egy töredéke megnyilvánulni. A szamszkárok állnak sorban, amikor megszületik a lélek, és akkor mondja a sors, hogy jó, ennyien tudtok megnyilvánulni, a többieknek most nincs ideig, majd a következő sorozatnál, a következő életben. És ezek a szamszkárok alkotják ezt a hajlamot, hogy milyen hajlamokkal születünk. És ezek is nagyon erősek. Tehát a szamszkárban olyan sok van, hogy nem is tudunk a végére járni, a hajlamok is nagyon erősek. Ahol tudunk változtatni, ez a gondolkodásmód. És azért kaptuk a szentírásokat, mert a szentírások elmondják nekünk, hogy hogyan kell gondolkozni, hogyan kell beszélni, hogyan kell cselekedni. És habár ez se könnyű, ugye látjuk, mi is gyakoroljuk egy ideje az odaadó szolgát, hogy nem könnyű, de hogyha tanulmányozzuk a szentírásokat, próbáljuk követni a szentírásoknak az utasításait, akkor meg tudjuk változtatni a gondolkodásmódunkat. És amikor változik a gondolkodásmódunk, akkor elkezd más dolog történni velünk. Van az a híres mondás, hogy vess fel egy gondolatot, és egy tettet aratsz, vess fel egy tettet, és egy szokást aratsz, vess fel egy szokást, egy jellemet aratsz, és vess fel egy jellemet, és egy sorsot aratsz. Tehát, hogy ez a gondolkodásmód, ez a kulcspont, ahol lehet változtatni. És ezért kell követnünk a szentírásoknak az utasításait, mert habár nagyon-nagyon nehéz változtatni, de igazából csak így lehet. És a Simad Bhágavatamnak a konklúziója, hogy énekelni kell a Szent Nevet. Erről szól a Simad Bhágavatam, hogy ahogy tudjuk változtatni, mert a karma az igazából nem más, mint hangvibráció, hogy mi megy belül. És akkor elhisszük, és az alapján cselekszünk. És akkor ezt a belső műsort kell felülírni a Szent Név éneklésével. És ez vezet ki belőle. És lehet, hogy nem könnyű, de az elkülönülés és a gyakorlás célhoz vezet, hogyha kitartunk ezzel a folyamattal, akkor fogjuk látni, hogy változik a gondolkodásmódon. És onnan tudjuk ellenőrizni, hogy jó gyakoroljuk-e az odaadó szolgálatot, hogy változik-e a gondolkodásmódunk, hogy a műsor, amit belülről hallunk, az változik-e. Hogy ugyanazon a csatornán vagyok még, mint ami egy évvel voltam, vagy 10 évvel ezelőtt voltam, mert az változik. És nagyon érdekes ez a belső feltétel közkötöttség, még pár mondat is befejezem, hogy ugye megy a belső műsor, és elég hangos ahhoz, hogy halljuk, de elég halk ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy ez mi vagyunk. Ugye már amikor szól egy tévé adás, akkor tudjuk, hogy ez egy tőlünk különálló dolog. De elég halk, hogy azt gondoljuk, hogy ez én vagyok, de elég hangos ahhoz, hogy halljuk. És akkor ezáltal vagyunk feltételhez kötve. És hogyha mi próbáljuk meghallani a Szent Nevet, hallani a Szent Nevet, akkor a Szent Név olyan, mint egy kapuk fiúka, hogy akkor befészkeli magát, és utána kitol minden más. Csak be kell engedni. És a beengedés az azt jelenti, hogy próbáljuk hallani. És amikor halljuk a Szent Nevet, akkor a Szent Név ki fog tolni minden más ostobaságot, amit van az elménybe. Csak be kell engedni. Ez így válaszolt? Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmét. Bocsánat, hogy túlmentünk. Rantarát Simad Bhágavatam ki, és a Prabhupád, Jai Jai Guru.